Különös nyugtalanság látszott a helyőrség katonáin, itt is, ott is csoportok suttogtak. Koblenszky, ez a kegyetlen ember, most komázik a bakákkal, és Latourét meg Batisztát sonda szemmel nézték, morogtak a hátuk mögött. Fél este a beteg Delehaine-nel beszélt az altisztek jelentéséről. Ha az őrnagy állapota kissé javult, a tisztek beültek a szobájába egy csésze tejára, mert még ebben a teljesen legyengült állapotában is Delehaye volt a helyőrség lelke. Így a száraz évszakban mindig nyugtalanok, mondta, amikor Finlay az altisztnek jelentéséről beszámolt. Az is lehet, hogy a kafár dühében megkísérelnek valamit. De végre is a vízcsap révén, félnapi szomjaztatással ebben a pokoli merekben megfékezhetitek őket. Nem gondolod? Jegyezte meg Gárdon, hogy mégis sikerülhet nekik erőszakkal feltörni a páncélszekrényt? Nincs rá mód, felelte Deleha és nagyot sóhajtott, csak ekrazittal lehetne felrobbantani. Éppen ezért robbantószer nincs az erőd raktárában. Delehaye visszahanyatlott a párnájára. Itt azon múlik a siker, hogy melyik esetben alkalmaztátok a könyörtelen szigort, és mikor hunytok szemet. Ezt tudni kell, most hagyjatok aludni. Fáradtan visszahanyatlott. Az irodában egy szemüveges kövér civil várta a tiszteket. Dr. Borden vagyok. Egy vörös keresztes különítménnyel jöttem Timbuktuktól. A Niger misszió engedélyt kapott arra, hogy orvosi vizsgálatot tartson a rabok között. Gárdon megnézte az írás. Szabályszerű engedély volt Dr. Borden és kísérete számára, akik a Niger vidékén vérvizsgálatot vesznek, hogy ellenőrizzék az álomkor terjedését. Hányan vannak? Kérdezte fásultan a kapitány. Hárman. Az erődön kívül áll a tiproláncos autónk. Két ápoló jött el rajtam kívül. Három hónappal ezelőtt már voltunk itt, és a rabok örültek nekünk, mert hasznos dolgokat osztottunk ki közöttük. Gárdon aláírta az engedélyt, és intézkedett, hogy a korvé elkíséri a misszió embereit. Dr. Borden visszament az autóhoz, és beült a sofőrülésbe. Még két ember volt a kocsiban. Minden rendben van, mondta a társainak. Makár és Lorszakov voltak vele. Az autó belsejében 4-5 hatalmas csomag hevert vörös keresztes jelzéssel. Ekrazit volt mindegyikben. Reggel Spolianski félre vont a galambot. Ma délután. Ha a második korvét váltjuk, kezdődik. A rabok állítólag fegyverhez és ekrazithoz jutottak. Felrobbantják a vízcsapot. Egyesülnek a korvéval. Koblenszky is velük tart. Apimasz. Nem csak ő, jóformán valamennyi katona. A többség mindenre képes, mert nem bírja idegekkel a tétlenséget, a fullasztó, forró egyhangúságot, és képesek a vesztükbe rohanni csak azért, hogy tegyenek valamit. Ezt onnan tudom, mert egy időben lélektannal is foglalkoztam. Jól tette. Szóval nem gondolja, hogy szólni kellene Finlaynek? Vagy valami? Töprengett galamb. Szerintem késő. Az embereket megvadították, igazán nem kellett hozzá sok ezen a helyen. Az események most már úgy gördülnek egyre nagyobb iramba, mint a lavina. Ezt egy regényben olvastam. Mi megpróbálunk majd mindent, ami emberileg lehetséges. Elsősorban haditanácsot tartunk, a délutáni eset felkészülten fog találni bennünket. Galamb elment megkeresni Hlavácsot, és bekapcsolta Troppauert is a haditanácsba. A száraz évszak legnyomasztóbb utolsó ciklusában voltunk, a levegő szinte érezhető súllyal nehezedett az emberekre. A csontok belülről feszültek, és a léli légáramlás felőrölte az idegeket. Délben jelentkezett az irodában Hillier, és egy rab volt vele, Barbizon. A hadnagy utasítására a korvé keresztül engedte egy hatalmas műszertáskával. Ilie azonnal Gárdonhoz sietett. Ez az ember Barbizon. A titkos szolgálat küldte a rabokkal. Átadta Barbizon igazolását. Az állt rajta, hogy a bandita egy hazafias cselekedetéért kegyelemben részesült, és felvették a titkos szolgálathoz. Mint megfigyelőt beosztották az autoriti rabok közé. Nos, kérdezte Gárdom, miután megnézte az írást. Van valami jelenteni valója? Épp elég, felelte a bandita. Ma kitör a lázadás. A rabok közé, mint vörös keresztes emberek, ügyes szervezők furakodtak be. Ekrazitot is hoztak. Gárdon elsápadt. A lázadást, folytatta Bárbizom, nem lehet megakadályozni. Nagyszerűen szervezték meg az avargást. Már Oranban készen volt a terv. A szabad csapatokban és a korvéban a gumiék és a rabok között túlsúlyban vannak az embereik. Egy megbízható őrjáratra való csoport sincs közöttük. Az ekrazit a legveszélyesebb. Ha az erdőn kívül felrobbantják a csövet, ahol elágazik a rabok tanyája felé, akkor mi itt víz nélkül maradunk. Ezen felül egy eredeti törzsfőnök is sokszor megfordul a rabok között, és azzal bíztatják őket, hogy ő szokott a törzs, átjön a Niger túlsó oldaláról, és ha elfoglalják az erődöt, akkor a szokoták egy titkos átjáron Angol-Guineába vezetik őket. Gárdon sápadtan dörzsölte az állát. Ez nagyon vigasztalanul hangzott. Finlay kiszólt. Batista! Mikor belépett az olasz káplár, parancsot adott. Latouré intézkedjen, hogy nép gépfegyvert hozzanak fel, és 20 hevedert. Az olasz elsietett. A rabok este megbeszélt fényjelre, a korvéval egyesülnek, behatolnak a helyőrségbe, és gyorsan elintézik, aki még ellenáll. Ilié, mondta Finlay, menj, légy szíves, adj parancsot, hogy zárják le az erődöt. Latouré vitessen fel a melvédre gépfegyvereket, te meg Bárbizom ne törődj semmivel, ami belülről történik, csak vigyázzatok, s ha a korvé arabokkal tér vissza, akkor lekaszálni őket. Ez még segíthet. Ilié és Bárbizom elsiettek, Gárdon tehetetlen volt. A halálfélelem jegesen nehezedett a szívére. De hát, mondta végre rekedten, ha mindent tudtak, miért nem szóltak? Hogy segítséget kérjünk. Egy hét alatt Timbukutól itt lehetnek a spáhik. Azt hiszem, felelte Finlay, ezt a lázadást szándékosan hagyták itt megérni. Van itt néhány ember, akik titkos szolgálattól ezeket a szokotákat követve akarják megtalálni a Russell-féle átjárót. Hallgattak. Batista tért vissza a hevederekkel, ledobta őket, nyugodtnak látszott, és mégis nyomasztó volt, ahogy a golyóval kirakott öveket elrendezte. Galamb az utolsó nagy haditanácsot tartotta Klavácssal és Troppauerrel. Természetesen bor mellett, mintha ártatlanul mulatoznának. 16 emberre számíthattunk, mondta Galamb. Bennüket is felszólítottak, hogy tartsunk velük. Kitérő választottunk. Most mi a teendő? Hát, felelte bizonytalanul a cipész, elsősorban talán tudni kéne, hogy mit akarnak. És hát, hogy mit tehet 16 ember ennyi ellen? Én nem tudom, őszintén szólva, ő azt sem tudta, hogy miért kell a lázadókat leverni, de hát ki merít vitatkozni két őrülttel. Ma délután, mondta Troppauer, a korvé már rabokkal tér vissza. Jelt adnak nekik innen az erődből. Pencroff jött be, és merően nézte őket. Mit sugdolóznak? Mondta kihívóan. Ide hallgasson, Aring úr. Legokosabb, ha belátja, hogy kár volt idáig fáradni. Maga megért engem. Nem fontos, hogy más is értse. Kár az ilyen okos emberért. Mert most már elkésett a sugdosással, érti? Van egy érzésem, Pencroff, felelte vidáman Galamb. Mi még rövidesen? Pencroff gúnyos mosolyjal végignézte, aztán kiment. Majd szólj, ha pofozod, mondta Troppauer Galambnak. Én is szeretnék néhányat ütni rá. Még egy utasítás, szólt Galamb Lavácshoz. Mi történjék, ha kezdődik itt a hetsz? Kérem, én nem szeretnék tanácsot adni, felelte nagykínban. Mit akarnak tőle? Nem akar újat húzni ennyi lázadóval. A leghelyesebb lenne talán, nyögte ki végül a rumot, és az alkoholt felhozni a pincéből, mert ugyanis a raktárban sok jó ital van. Galamb felugrott. Remek, zseniális! A távolabb ülő katonák felfigyeltek, ezért kissé halkabban folytatta. Köszönjük, nagyszerű ötlet volt. Igen, a rum! Ha tudnám, minek örül? Töprengett Lavács. Ha lázadás van, és úgyis főbelőnek mindenkit legalább, berúgnak előbb, ez logikus, de miért zseniális? Érted? Mondta a Galamb Troppauernek, amikor kiértek az udvarba. Első rangú ötlet, ha itt elkezdődik a hetsz, feldörjük a raktárt. Ígyák le magukat, akik az erődben vannak, mi viszont nem iszunk rumot. Esetleg egy pár kortyot megkockáztathatunk, vetette közbe a poéta, mert ha már nem, mi józanok maradunk, felelte erélyesen Galamb. Elvált Troppauertől, négy apja már nem látta a lányt. Délben egy kis cédulát talált a tányérja mellett, ötkor várom. Csak ennyi állt a papíron. Éppen 5 óra volt. Sietett a kantin mögé. Amikor a szobához ért, az ajtó csendesen kinyílt, Magd várta. Galamb boldogan vigyorgott. Az arab suhanc helyett a fehér bricseszes kísértet fogadta. A szép, szomorú arcú nő, aki énekelt a sivatagban. Csak rövid ideig lehetünk együtt, mondotta Magd Brüsszel. Ezt nem szabadna megkockáztatni. Galamb elsősorban megcsókolta a kezét. Nyugodt lehet, bízom bennem. Vigyázzon, mert itt lázadás készül, tudok róla, felelte vigyorogva. Most már elárulom magának, hogy Lavács nem cipész, hanem francia őrnagy. Az ő segítségével leverjük a lázadást. Magd félig sírva, félig nevetve fogta meg a fiú kezét, az Istenért. Ne tegyen semmit, maga olyan gyerekes, könnyelmű, meggondolatlan. Téved? Felelte öntelt vigyorral. Azok az idők már elmúltak, most jobb lenne, ha magáról beszélne valamit. Azt már tudja, hogy Russell lánya vagyok. Az apám ideges, zsarnok ember volt szegény. Jószívű, zseniális, de szertelen, hirtelen haragú. Miatta elkerültem 16 éves koromban otthonról. Nem fértünk össze. Én is színésznő lettem, mint az anyám. Aztán jött ez a tragédia. Az apám eltűnt, ma már tudom, hogy megölték. Az anyámat úgy szerepeltették ezügyben, mintha megcsalta volna a második férjét. Bretagne doktort. Anyám régen szerette Bretagne-t, és szenvedett az apám mellett, de mindig becsületes, tiszta nő volt. Ezért elhatároztam, hogy kiderítem az igazságot. Elsősorban szegény anyám ártatlanul meghurcolt becsületéért vállaltam ezt a keserves harcot. De az apám nagy felfedezése, az átjáró, amelyért annyit küzdött, elválaszthatatlanul hozzátartozott szegény anyám tragédiájához. És ebben a küzdelemben senki sem volt mellettem. Csak egy régi szolga, egy félvér, aki eljött annak idején velem együtt az apám házából. Mahmud volt az, akit maga egyszer, mint inas, egyszer, mint benszülött jóst látott, aki a viperával mutogatta magát Murzukban. Magam is jó munkát végeztem. Színésznő voltam. Értek a maszkírozáshoz. Megfigyeltem az apám expedíciójáról visszatért embereket. Tudtam, hogy a bűnös ezek között van. Hogy elvegyülhessek a külvárosban, ahol európai nő nem fordulhat meg feltűnés nélkül, burnuszt vettem fel, barnára festettem a bőrömet, és ami lehetetlenné tette, hogy felismerjenek, férfi maszkot tettem fel. Ha emlékszik még az öreg kávéfőzőre Oramba, az Avenue Mangettán, Galamb kis hián hanyat esett. Mi maga? Csúf vén férfi volt, szakált ragasztott. Hoplá, megvan, hát ezért nem láttam bemenni a házban, ahonnan kijött. Burnuszban ült ott szakállal, és amíg én a lábszár védőmet vartam, addig átöltözött nőnek, és úgy jött ki. Én megkövettem, és nem értettem, Maga volt az orani kávéfőző, és én voltam Abol el Kebir is, a trahomás, vézna nebuló, hosszú őszakállal, rikácsoló hanggal. Galamnak újra leesett az álla. Azután magához rántotta a lányt, és megcsókolta. Ne haragudjon, dadogta a katona. Maga az életemet mentette meg, egy csókkal lesem róhatom a hálámat. Most ne rója tovább a háláját. Mahmud mindenhová elkísért, mint kígyó bűvölő is. Amikor rájött, hogy viperáját ellopták, és a maga inge is eltűnt, figyelmeztette, hogy vigyázzon, pedig ő azt hitte, hogy maga hazaáruló, de én már akkor, szóval már gyanakodtam, hogy esetleg tévedés. Ezért még leöntöttem magát mirhával is. Hátraugrott. Nem, most ne róljon hálát, szóval ezért volt. És a karóra? Ez a karóra rejti a tervet, hogy hol az átjáró, de senki nem tudja megfejteni az óra titkát. Hallgattak. Galam megfogta a kezét, már nem húzta el. Nem lenne jó, ha megnéznénk még egyszer az órát. Talán kisütünk valamit. Várjon, most jut eszembe. A szegény kölyök firkált néhány sort. A papírlap, amire a beteg írt, még ott volt a zubbonyába. Elfeledkezett róla. A nő kikapta a kezéből, és izgatottan olvasta. Figyelnek bennünket, ha meg akarja tudni, hány óra van, igazítsa be a napon a mutatókat, és nézze figyelmesen a másodperc mutatót. Éjfélkor pontos órája lesz. Az Isten szerelmére. Hogy lehet ilyen felületes? Suttogta remegő hangon a leány. Hiszen ez nagyon fontos, már régen tudni kellett volna. Odavitte az órát az ablakhoz, és felkattintotta a fedelét. A nap rávilágította a repedezett számlapra. A nő forgatta a felhúzót. Talán kinyílik valami titkos hasadék, percekig próbálta hiába. Egy ötlet, kiáltotta Galamb. Azt mondja az utasítás, éjfélkor pontos órája lesz. Állítsa mindkét mutatót a 12-esre, az éjfél. Lehet. Sebesen forgatta a mutatókat, mikor egymás fölé értek a 12-esre, várt. Semmi. A nő sóhajtva visszaadta. Vegye el, és kérem, mondta, mi alatt Galamb megerősítette csuklóján a karórát. Nagyon kérem, vigyázzon magára, mert... Halló? Hát ez mi? Pankroff lépett be. Na nézd csak, igazán érdekes. Galamb rosszkedően fordult a leányhoz. Bocsásson meg, Magda, sajnos, most kénytelen leszek ezt az urat félholtra verni, pedig nem illik így viselkedni egy hölgy jelenlétében. És mert közben Pankroff a közelébe ért, úgy vágta pofon, hogy beleesett fejjel a szekrénybe, áttörte az ócska bútor ajtaját, és mindenféle holmikkal együtt a földre esett. Azonnal felugrott, és Galambra vetette magát. 4-5 boxütés ült mindkét részről, és Galamb látta, hogy emberére talált, mintha pörőjjel sújtották volna fejbe, olyan súlyos volt Pankroff ökle. Magd ilyetten húzódott a szoba sarkába, és öklét a szájába gyömöszölte, hogy ne sikolcson. Vadul csapkodtak. Egy ütés állon talált a Galambot, hátratántorodott, aztán fejjel Pankroff gyomrának szaladt, majd rávetette magát, és két kézzel verte az arcát. Mindketten vérbe borultak, tépték, csapkodták egymást. Most előkerült egy rohamkés. Magd haltan felsikoltott, Galamb hátraugrott, de hiába Pankroff döf. Megragadta a csuklóját, dulakodnak. Ha az amerikai kiszabadítja a kezét a rohamkéssel, akkor vége. Galamb balöklével alulról felcsap a gengszter állára, ez hátra szédül. Ugyanaz az ököl még egyszer lecsap, és egy rúgás. Pankroff már támolyog, és a csuklóját még mindig nem bírja kiszabadítani. Galamb bal ökle most már, mint valami gép, nyugodtan, pontosan lecsap még egyszer. Még egyszer orrán, száján vagy állán találja ellenfelét, és Pankroff lehanyatlik. Egy rúgás, nem mozdul. Galamb lihegve néz a lányra, azt hiszem, mondta, Átmenetileg lezártuk ezt a nézeteltérést. Most elsősorban kötözzük meg az emberünket, és tegyük félre a kritikus időre. Az nem árthat. Mi alatt beszélt, már is letépte egy csomagról a kötelet, és összekötözte Pencroff kezét, lábát jószorosan, betömte a száját, és az ágy alá gurította. El van intézve, mehetünk. Majd ide küldöm Troppauert, majd... Előjegyezte magát néhány rúgásra. Csak most vette észre, hogy a nő rosszul léttel küzd. Gyengéden áttölelte a vállát. Csak nem idegesíti ez a hercehurca? Ne higgye, hogy gyenge vagyok, de annyi minden történt, és ez az éghajlat még nekem is szörnyű, pedig itt nőttem fel Afrikában. Még akkor is sok egy nőnek. Hát kérem, most szépen szót fogad nekem, és a lázadás idejére lefekszik pihenni. Megbolondult, mondta csodálkozva, mert Galamb úgy beszélt a lázadásról, mint valami jelentéktelen incidensről. Hiszen lehet, hogy mindenkit lemészárolnak, és ugyan kérem, legyintett mosolyogva, miközben gyorsan rendbehozta magát kissé, az egész ügyet hamar elintézzük. Nem értem, hogy lehet mindent úgy felfújni. Majd elütjük valami tréfával a lázadást. Ezek kedves fiúk, csak telebeszélte a fejüket néhány csirkefogó. Azokat felpofozzuk, és kész. Az is lehet, hogy elmarad a lázadás, és kérem, ha nem találkoznánk többé, mondja, miért akar maga minden áron meghalni? Ha tolakodásnak tartja a kérdésemet, ne feleljen. Galamb elkomolyodott. Hogy megfeledkezett erről, pedig sürgős lenne a 10 000 dollár otthon, de most már mindegy. Mademoiselle Russell, sajnos ez olyan pillanat, amikor kénytelen vagyok gondolkodni. Eddig vidám voltam, csak az életemről volt szó, most komoly a helyzet. A katonai becsületemért kell helytállni, ez baj. Halálom esetén egy biztosító gondoskodott volna az anyámról és a húgomról. Egyet közlök most magával. Ha előfordul olyankor, hogy szerettem volna életben maradni, és kissé idegenkedtem a halál gondolatától, az olyankor volt, ha a maga megboldogult, de bájos személye kísértett a sivatagban. Ugyanis az a nyanum, hogy csúnyán beleszerettem magába. Hallgattak. Kazánszerű forróság ízott körülöttük, és egy arab portyázó a közeli táborban torok hangon énekelt valami artikulátlan melódiát. A hatalmas dongó legyek tömege vastagon zsongott mindenfelé. Undok, halálos Afrika volt ez, sivár, élettelen, sajgó meleg. És mégis, ahogy összenéztek egy percre, mosoly vonult át az arcukon, és Galamb magához ölelte Magdot. Ha rájönnek az óra nyitjára, súgta a lány szeliden hozzábújva, akkor nagyon, nagyon gazdag lenne. 1 000 000 frankot is könnyen kaphat. Nincs meghatározható értéke. A Russell-féle térkép annyit ér, amennyit a megtalálója kíván érte. Ha tudná a titkát, az óra a maga öröksége. Ha tudnám is a titkát, csak nem képzeli, hogy elfogadnám a maga pénzét legfeljebb, motyogta zavartan, ha megosztanánk. De azt is csak úgy, hogy az egész kettőnké lenne. Szóval, ha a pénz a családban maradna. Magd odahajtotta a fejét Galamb vállára, és az megsimogatta. Így álltak. Mindketten arra gondoltak, hogy olyasmiről beszélnek, ami nincs. Az óra titka megoldhatatlan. Az ágy alatt recsent valami. Pencroff magához tért, de moccani sem tudott. A konyha kertjéből felhallatszott, amint egy dézsa vizet önt ki valaki. Álltak egymással szemben. A forró délutáni csendben most messze hangzóan egy lövés dörrent. Kezdődik. Öltözzön arab suhancnak, akkor biztonságban van, nekem rohanni kell. De gyorsan magához ölelte a leányt, megcsókolta és elrohant. Batista és Latouré gépfegyvereket vittek fel az irodába. Batista jött előbb, és ledobta terhét a földre. A káplár nyugodtan felnézett. Nincs megbízható. Most Latouré jött. Ő talált megbízható katonát. Ez még szomorúbb volt. Egy legény segített neki. A hülye Kréta. Az egész helyőrségben egyetlen embert mertek használni, egy elmebeteget. Vigyorogva ledobta a gépfegyvert és szalutált. A szeme eszelősen mozgott, és a két mély ránccal a szája mellett olyan volt az arca, mint valami bohóc lárva. Az egyetlen katona, oltári korban, akivel még rendelkezni mertek. Vigyorgott és lihegett. Most már tisztában voltak a helyzettel. Finli szánakozva szólt oda az utolsó hűséges közlegénynek. Itt az ajtó mellett van egy pad. Ülj le, fiam, és gyújts rá! Alázatosan jelentem, mire? Egy cigarettára. Jelentem, miféle cigarettára, vert a közlegénynél nincsen cigaretta. A szomorú esemény dacára Finli elnevette magát, adott egy cigarettát Krétának. Vedd le, fiam, a falról az írnok szuronyos puskáját. Nem kell poszton állnod, ő csak lesz szépen, de ha valaki engedély nélkül akar belépni, azt nyugodtan lőd le. Értetted? Körülbelül. Vigyorogva peckesen távozott az egyetlen megbízható közlegény Otorérban, a hülye Kréta. Nem lehetne? Kérdezte Gárdon, miközben remegő kézzel cigarettára gyújtott. Megkísérelni a főkolomposokat, összefogdosni, megakadályozni. Eldördült a lövés. Már késő, mondta Finlay.